Kedves testvéreim, a mai alkalommal azzal a kérdéssel fogunk foglalkozni, amely személyes életünkben is nagyon fontos, de a gyülekezetünk életében egyaránt. Nincs olyan szakember manapság, aki ne foglalkozna azzal a kérdéssel, hogy ki hogyan vezeti az életét. És ez igaz az egyéni életünkre, de igaz a gyülekezetünk életére is. Viszont nagyon sokszor azt a szlogent halljuk, hogy nagyon fontos a személyes álmainkat megvalósítani. Hát nekünk is van egy álmunk ebben az esztendőben. Szeretnénk ugye kilépni a városlakók elé, szeretnénk egy olyan egészségügyi hetet tartani, amikor meg tudjuk szólítani az embereket, különféle szakembereknek a bevonásával, és nyilvánvaló az is az álmaink közé tartozik, hogy az épületben olyan fejlesztés történjen, amely még inkább azt segíti, hogy a gyülekezetnek a befogadó képessége vagy magatartása növekedjen. Olvassuk el a példabeszédek könyvéből, a 3. fejezetből az 5. és a 6. verset. Ez az igeszakasz így hangzik. Bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden útjaidban ismerd el őt, akkor ő igazgatja a te útjaidat. Nekünk, akik a Bibliát olvassuk, ez a ige szakasz nagyon egyértelmű és nagyon kézenfekvő. De hogyha mi beszélnénk egy olyan emberrel, akinek ez a szakmája, hogy életvezetési tanácsokat adjon, tehát egy úgynevezett life coach lenne, akkor minden bizonnyal ebben a bibliai szövegben találna olyan dolgokat, ami hát nem, számára nem volna olyan, amivel ő tudna azonosulni. Gondoljuk csak végig most egy olyan embernek a gondolkodásával ezt a bibliai szöveget, aki nem feltétlen olvassa a Bibliát. Nem feltétlen, most hagyd mondjam így, nem vallásos ember. Vajon milyen részeket találna ezekben a mondatokban, amire azt mondja, hogy hát ez nem jó, ez nem segítség, hogyha valaki egyenesben akarja tartani az életét. Tudnánk mondani ilyen részeket ebből a bibliai szövegből, amivel ő nem nagyon tudna azonosulni? Ugye, már ez a mondatrész, hogy ne a magad értelmére támaszkodjál. Hát ma mindenki azt mondja, hogy a saját eszedet vedd már elő, és akkor a saját eszed alapján hozd meg a döntéseket. Mi az, amivel még olyan nehezen tudna egy ilyen szakember, aki mondjuk nem vallásos, vagy nem feltétlen bibliaolvasó, azonosulni? Ugye? Igen, tehát hogy miért kellene másra bízni a dolgokat, magadra kell bízni a dolgokat, neked kell meghozni a döntéseket, te nem számíthatsz úgymond ilyen külső vezetésre, hanem belül kell azt az iránytűt használnod helyesen. Mondaná ő. Van-e még, amilyen...
Akkor ő igazgatja, de úgy, mi az, hogy más igazgassa.
Aha. Neked kell meghozni a döntéseidet, te magad vagy felelős a döntéseidért. Itt pedig azt látjuk, hogy Isten az, aki vezetni akarja az életutunkat. Minden bizonnyal a bibliai szempontból nézve egyedülálló az a dolog, ahogy Isten vezetni akarja az ember életét, akár a gyülekezetnek az életét is, és sok esetben nincsen köszönő viszonyban, azzal a gondolkodásmóddal, ahogy ma próbálják az embereket tanácsolni, életvezetési szempontból is, és teljesen más az az út, amit fölkínálnak az emberek számára. Miért van ez így? Tudatosan átprogramozzák a különféle generációknak a gondolkodásmódját, ami a lehető legtávolabb van egyébként a bibliai gondolkodásmódtól. Ha megnézünk olyan filmeket, amelyeken generációk növekednek föl, és kívülről tudják a történeteket, mint mondjuk az idősebb generáció Piroska és Farkas történetét kívülről tudta. Vagy Hófehérke és a Hét törpe történetét kívülről tudta az idősebb generáció. A mostani generáció ezeken a, hogy mondjam így, ezeken a meséken nő föl, és ezeken a meséken tanulja meg azt, hogy hogy kell az életet élni. Hát nézzük a Harry Potteres történetet. Mit tanítanak meg generációkon keresztül ezekkel a filmsorozatokkal, vagy különféle részekkel? Ugye van egy konfliktus helyzet, hogy ennek a Potternek a szülei áldozatok lesznek, és ugye meghal a papa és a mama, de van egy gonosz, ez a Voldemort, akit el kell pusztítania Potternek. Tehát van egy ellenségkép, akit le kell győzni, és úgymond bosszút kell állni azon a dolgon, ami a szülőkön esett. Néha azt érezzük, hogy bennünk is olyan előítéleteket építenek a közgondolkodásnak a dolgaival, hogy mindig legyen egy ellenségképünk. Ez most is megvan, hogy van egy ellenség. Ki az ellenség? Hát a migránsok. Ez egy tudatos agymosás, és tudatosan próbálják ezt építeni bizonyos politikai körök. Ugyanez így megvan azzal a kapcsolatban is, hogy a másképpen gondolkozó személy az ellenség. Majd figyeljétek meg, hogy október 13-án milyen fajta hangulat lesz itt az országban. De mindegyik ilyen különleges kultuszfilmnek van egy olyan momentuma is, hogy ezeknek a főszereplőknek van egy hatalmas nagy álma, és ők azért kiválasztottak, hogy ezt megvalósítsák. A következő ilyen több epizódból áru rész a Gyűrűk ura. Miről szól? Ez ugyanolyan mese, mint a Piroska és a Farkas, amin generációk nőnek föl. Van egy gyűrű. A gyűrűnek a birtokosa mindig veszélybe van, mert szinte beleőrül abba, hogy azt a gyűrűt birtokolja. Nem tud megszabadulni ettől a gyűrűtől. Meg kell semmisíteni a gyűrűt, mert bajhoz arra a társadalomra, amelyben játszódik a történet. És van egy főszereplő, egy Frodo nevezetű főszereplő, aki tudja, hogy csak úgy fog ez a gyűrű megsemmisülni, hogyha a tűznek a tavába bedobja. A történet ugyancsak erről szól, hogy nagyon fontos az, hogy te kiválasztott vagy, és van egy álmod, amit meg kell valósítani. És így lehetne ezeket a kultuszfilmeket szinte ilyen egy kapta fára fölfűzni, ahogy próbálják a generációkat alakítani és formálni. Szöges ellentétben áll ez azzal, amit a Biblia mond, hogy hogyan éljünk, és miként éljünk. Ez egy másik fordítás, ugyanaz a bibliai szakasz, csak egy másik fordításból. Figyeljük meg az árnyalatbeli különbözőségeket, hogy hogyan adja vissza ez a fordítás az isteni üzenetet. Bíz az örökkévalóban teljes szívvel, és ne menj a saját fejed után. Minden helyzetben ismerd fel az örökkévalót és az akaratát, akkor majd ő egyengeti az utadat, és vezeti a lépteidet. Miről szól ez a bibliai szöveg? Lehetnek nagyon jó gondolataink, és lehetnek nagyon jó álmaink, de ne menj a saját fejed után. Mert ez a dolog kizárja azt, hogy Isten tudjon téged vezetni. Tehát van egy alaptétel ebben a bibliai szövegben, ami számunkra, hogy az egész életünknek az irányítója, vezetője, ez igaz a személyes életünkre, a gyülekezetünk életére is, hogy Isten akarja azt vezetni. Nem egy bizonyos érzés irányítja az életünket. Legyen az egy megtorlás, legyen az egy bosszú, vagy valaminek a megmentése. Következő gondolat, amit ebben látunk, minden helyzetben ismert föl Istent és az ő akaratát. Ez azt jelenti, hogy járjuk az életutunkat, és Isten mérföldkövenként kész bennünket vezetni. Az a téma, amivel a különféle biblia körökben foglalkozunk, akár Tiszavasváriban, a Telsében, vagy Hajdúhatházon, a Hajdúgondoskodóban, most éppen a József története. És nagyon érdekes az, hogy amikor József történetét nézzük, mennyire igazzá válik ez a mondat, hogy minden helyzetben ismert fel az örökké valót és az ő akaratát, mert majd akkor ő egyengeti a te utadat és vezeti a te lépteidet. Miről szól József története? Hát arról, hogy József egy olyan magatartást tanúsít, amivel kiváltja a testvéreinek, a féltestvéreinek a gyűlöletét. És olyan élethelyzetbe kerül, ami emberileg kilátástalan. De milyen érdekes, ez az emberileg kilátástalan élethelyzet az, amit Isten felhasznál arra, hogy mindenki megmeneküljön. Megmeneküljenek az egyiptomiak, megmeneküljenek József testvérei, de még maga Jákob is. És nagyon érdekes, hogy amikor elérkezünk a történetnek a végére, amikor már József fölfedi önmagát a fáraó embereként, a testvérei előtt, és szeretne az édesapjával, Jákobbal találkozni, emlékeztek, hogy amikor Jákob elindul Egyiptomba, Isten hogyan vezeti Jákobot? Éjszakai látomásban megjelenik neki Isten, és azt mondja, hogy ne félj elmenni Egyiptomban. Mert én nagy népé teszem Izraelt, sőt, vissza is hozom onnan, és még valamit elmond Jákobnak Isten. Tehát mielőtt elérkezne Egyiptomba, és Beer-Sebába, Isten egy éjszakai látomásban megjelenik Jákobnak. A legfantasztikusabb dolgot mondja el neki Isten. Jákob, József fogja lecsukni a te szemeidet. Tehát, hogy milyen fantasztikus dolog az, hogy Isten tényleg akarja vezetni a mi életünket lépésről lépésre, mérföldkövenként, és tudjuk azt, hogy Jákob a maga gyülekezetével ment, ha lehet ezt így fogalmazni, mert biztosan emlékeztek, hogy akik kijöttek Kánoánból, és Egyiptomba mentek, szó szerint 70 fő. Tehát Isten nem csak Jákobot, hanem az egész családot, az egész gyülekezetet vezette. Ez a bibliai szöveg, tehát igaz a mi életünkre. Ugye fölmerül az, hogy mit is értünk az alatt, hogy céltudatosság. Ez valami olyasmi, hogy helyes célokat tűzünk ki, állítunk magunk elé, és kitartunk mellettük a nehézségek ellenállástól függetlenül. Egy kicsit hagyj beszéljek a Újfehértől, illetve a Hajdúböszörményi gyülekezetnek az építkezéséről. Céltudatosság. Térkövezés 90%-ban elkészült, és még szükség volt anyagra. Békés Csabáról volt megrendelve a térkő. Gyorsan akartam mondani a cég nevét, Frühwald, és ide kellett volna jönni a szállítmányért Újfehértóra, legalábbis ide kellett volna, hogy érkezzen. A héten a bokor testvér át is jött Újfehértóra, beállt a cégnek az udvarára utánfutóval, és csak néznek rá az emberek, hogy Békés Csabán elfelejtették a teherautóra fölrakni azokat a térköveket, ami nekünk kellett volna, hogy megérkezzen az imaház építkezéshez. A céltudatosság hiába van meg a mi részünkről, az eltökéltség, az elszántság, hogyha ez nem mindenkire jellemző. És ez igaz a személyes életünkben, gondoljunk a családi életre, vagy a gyülekezeti életre. Mennyire fontos az, hogy mindannyian céltudatosak legyünk. Valami olyasmit jelent, hogy eltökéltség ez a céltudatosság. Elszántságot jelent, törekvést, akarást, az elhatározás melletti kitartás jelenti. De milyen rossz dolog az, amikor ennek az ellenkezőjét tapasztaljuk. Tétovaságot, gyöngeséget, csüggettséget, belefáradást vagy feladást. Valaki azt mondta, hogy hamar kiderül az, hogy mennyire vagyunk céltudatosak, hogyha azon gondolkozunk, hogy vajon mi van az életünknek a középpontjában. Így fogalmazott. Legőszintébb elmérkedésed pillanataiban, amikor egyedül vagy, mire gondolsz? A gondolatok, amelyek ilyenkor előzönlik elmédet, leleplezik előtted életednek a középpontját. Mi a mi életünknek a középpontja? A felolvasásban emlékeztek, hogy mi hangzott el? Mielőtt összegyűjtöttük az adományt? Mire buzdított a felolvasás? Tessék? Mielőtt meghalnánk, végrendelkezzünk. Tegnapi nap beszéltem egy testvérrel, egy adventista testvérrel, és arról beszélt, hogy ő hogyan végrendelkezett. Elment a közjegyzőhöz, megbeszélték, hogy hogy kell egy végrendeletet elkészíteni, és elmondta, hogy ő, mint egyedülálló ember, hogyan végrendelkezett. De ez a kérdés már hosszú ideje kérdés számára, hogy mi a legjobb végrendelkezés. Szinte ez lett az életének a középpontja. Amikor értékeled ezen gondolataidat, valamint világod, életed középpontját, meggyőződéssel tudod-e kijelenteni, hogy érdemes minden nap felkelned és elindulni ezen az úton. Mint hívő emberek azt kell, hogy mondjuk, hogy az életünknek a középpontjában nem állhat valami. Mert hogyha valami áll, akkor csak bizonyos dolgokat akarunk elérni. Épüljön meg egy imaház, sikeres legyen a gyülekezetnek a felújítása vagy fejlesztése, vagy az életünknek a középpontjában egy olyan dolog áll, hogy egy sikeres egészségügyi hetet tartsunk. Valójában mi az életünknek a középpontja? Egy személy, Jézus Krisztus, és a vele való életközösség. Mennyire el tudunk tévedni? Egy eltévedt ember mondta. Sokáig úgy tűnt számomra, hogy az élet mindjárt elkezdődik. Úgy értem a való élet. De mindig volt valami akadály az útban, valami, amin előbb túl kellett jutni. Valami befejezetlen ügy, letöltendő idő, kifizetendő adósság. Aztán majd elkezdődik az élet. Végül azonban ráébredtem, hogy ezek az akadályok voltak az egész életem. Nem arról szól az életünk, hogy túléljünk dolgokat. Biztosan voltatok már úgy, hogy olyan üzemmódban éltünk, hogy túlélni valamit. Nekem is volt ilyen időszakom az életemben, és úgy gondoltam, hogy ez maga az élet, túlélni valamit. De nem ez az élet. Van egy befejezetlen dolog. Ez az életemnek egy fontos része, és hogyha majd ezen túljutok, akkor jön az igazi nagy élet. És miközben mindig vannak ilyen, úgymond, az élet előtt álló feladatok, lassan ezek a dolgok lesznek az egész életünknek a kitöltői. Kicsit gondolkozunk a céltudatosságon. Az, hogy valaki céltudatos, az feltétlen azt jelenti, hogy Isten vezeti? Semmiképpen sem. És még egy vallásos ember, ha céltudatos, még akkor sem mondhatjuk azt, hogy Isten vezeti. Gondoljunk csak Saulusra. Céltudatos volt az élete? Eléggé, nem? Eléggé céltudatos volt, mert Damaszkuszba hogy ment el? Megvette az IC-jegyet Jeruzsálemből, és elindult Damaszkuszba, kibérelte egy jópofa hotelt. Így indult el? Ennél sokkal céltudatosabb volt. Mi volt az ő céltudatosságának a kézzelfogható bizonyítéka? Hogy Damaszkuszba úgy ment, hogy volt a főpapoktól egy olyan levele, hogy össze tudja gyűjteni a Krisztus követőket. Tehát volt egy legális felhatalmazása. Isten vezette Saulust? Azt kell, hogy mondjuk, hogy a rossz lelki ismerete. Mert volt valami problémája ennek a Saulusnak. Ő látta Istvánt, ahogy meghalt, és azt írja Ellen White az Apostolok története című könyvben, hogy ez egy olyan esemény volt, ami dolgozott benne, és nem véletlen az, hogy amikor Isten megszólítja a damaszkuszi úton, azt mondja neki, nehéz neked az ösztöke ellenrúgódoznod, ez az az eszköz, amivel az állatokat noszogatták, hogy helyes irányba menjenek. Tehát Saulus nem tudott a helyes irányba menni, csak rúgódozott ellene. Céltudatos volt, de nem Isten vezette. Ott a damaszkuszi úton történt meg a csoda, amikor megszólította Isten, és kész volt átadni az ő életét ő neki. Egy másik példa, Júdás céltudatos ember volt. Annyira céltudatos volt, hogy tudta, hogy hogyan kell lenyúlni a gyülekezet pénzét. Nem? János evangéliumában azt olvassuk, hogy ő, mint gyülekezeti pénztáros, azt is tudta, hogy hogyan kell elcsenni abból a dologból. Sőt, bankár volt. Miért? Mert tudta azt, hogy hogyan kell megsokszorozni a pénzt. Emlékeztek, hogy amikor Jézushoz jön a bűnös asszony, és ugye nárdus olajat önt Jézusra, akkor mit mond Júdás? Ez pazarlás, ezt jobb lenne eladni, és ugye elmondja, hogy a szegényeknek adni, csak arról nem szólt a fáma, hogy akkor ez megint csak alkalom lett volna, hogy lenyúlja a pénzt. Céltudatos volt Júdás. Sajnos ezen a pályán maradt, és addig céltudatos volt, ameddig föl nem akasztotta magát. Miért? Mert nem engedte, hogy Jézus vezesse az ő életét. Ott volt az úrvacsora alkalma, az utolsó vacsora alkalma, ott lehetősége lett volna még úgymond visszatérni, de sajnos ez a céltudatosság, amely Isten nélkül valósult meg, okozta a pusztulását. Figyeljétek csak meg ezt a megint újbóli fordítást. Példabeszédek 3. fejezet 6. verse. Minden helyzetben ismert fel az örökkévalót és akaratát. Ha személyes életünkben biztonsággal szeretnénk haladni, és úgymond a gyülekezeti életünkben is, akkor mire kell nekünk nagyon figyelni? Most hagyd mondjam így, hogy a Biblia azt tanítja, hogy van egy mennyei GPS, nem? Ez a mennyei GPS, ez nem más, mint ami a mennyei trónteremből adja nekünk az irányítást. És hogyha bibliai történeteket nézünk, azt látjuk, hogy akkor voltak az emberek ott, ahol kellett lenniük, amikor ezt a mennyei GPS-t, ami a mennyei trónteremből van irányítva, ezt jól használták. Mert ugye volt, aki kapott ilyet a kezébe, csak nem jó használta Jónás. Emlékeztek, kapott egy jó útirányt, de ő ellenkezőleg ment. Hogyha fölismerjük Isten akaratát, azt mondja a Szentírás, akkor fogja egyengetni az útunkat, és vezetni a lépteinket. Egyéni életünkben és gyülekezeti életünkben is valóban oda kell figyelnünk, el kell csendesednünk, és ennek az isteni vezetésnek adni az életünket. Miért írunk le varga betűket az életben? Hát sokszor azért, mert ugye fejjel megyünk a falnak, néha szó szerint is. Valaki azt mondta, hogy a varga betűknek van egy oka. És ez egy nagyon érdekes dolog. A legtöbb ember sikert élne el a kis dolgokban, ha nem vakítana el a nagyra vágyás. Saulnak volt a szívében, Saulusnak volt a szívében nagyra vágyás. Mi volt az, ami nagyon duzzasztotta a mellét? Hol tanult? Gamáliel lábánál. Milyen körökben mozgott? A nagy tanács a Sanhedrinnak a köreiben mozgott. Valószínűleg Saulus egy jó várományosa lehetett valamelyik széknek. Júdást mi mozgatta? A nagyra vágyás. Azt írja Ellen White a Jézus élete című könyvben, hogy ő egyébként a tanítványtársait lenézte. És ő úgy látta önmagát, mint egy rendkívül okos és rendkívül művelt ember, aki sokkal méltóbb helyet érdemelne, mint a többi tanítvány. Ez volt a bukásának az oka. Nagyon fontos életfeladat éppen ezért, személy szerint is, a mi számunkra is, hogy fölismerjük azokat az ajándékokat, amiket kaptunk Istentől, és a korlátainkat. Ezt egy kicsit vetítsük ki a gyülekezet egészére. Isten vezetni akar bennünket a missziós szolgálatban? Minden bizonnyal. Ismerjük a képességeinket? Ha nem ismerjük a képességeinket, akkor állandóan úgy fogjuk érezni, hogy mi teljesen alkalmatlanok vagyunk bizonyos dolgoknak a megtételére. Azt kell, hogy mondjuk, hogy bizonyos értelemben mi tényleg nem vagyunk alkalmasak egy szolgálatnak a betöltésére, viszont alkalmasak vagyunk arra, hogy amit Istentől kaptuk, azt a magunk helyén megtegyük. Kérdezem én tőletek, Újfehérton, mi alkalmasak vagyunk arra, hogy egy egyházi iskolát működtessünk? Nem, mert nincs is olyan iskola már, ami ne lenne az egyház kezében. Nem tudom, hogy értitek-e ezt a dolgot. Tehát mi mondhatnánk azt, hogy itt nekünk kell egy adventista iskola Újfehérton. De már minden iskola egyházi kézen van. Tehát nincs mit átvenni. Nem tudom, hogy értitek-e ezt a dolgot. Ezek szerint Isten egy más dologban hívott el bennünket, és más dologra tett bennünket alkalmassá. Engedjük azt, hogy Isten formáljon bennünket. A legveszélyesebb dolog, hogyha egy gyülekezet megcsontosodik. Az elmúlt hétvégén Békés Csabán volt az úgynevezett misszió konferencia, ez a Ki a sótartóból nevezetű rendezvény, és ott az előadó, Anthony Kent testvér, a generál konferencia lelkészi osztályának a vezetője, egy ausztrál származású, 54 éves lelki pásztor, arról is beszélt, hogy milyen szomorú dolog az, amikor a gyülekezet nem tud formálódni, nem tud fejlődni, nem tud képessé lenni arra, hogy befogadóvá váljon. Nagyon fontos, hogy fölismerjük azt, hogy a forrásunk, az erőforrásunk Istenben van. Egy Békés Csabai fazekas mester, Farkas Gábor, aki különleges dolgokat készít, azt mondotta, hogy a fazekas mester nem csupán ráerőltet egy formát az agyak kupacra, hanem kihozza belőle azt, ami eredetileg is benne volt. Nem véletlen, hogy a Biblia is használja ezt a képet, hogy Isten olyan, mint egy fazekas mester, aki a mi életünket formázza. És vajon igaz lenne ez a mi esetünkben is? Hogy Isten valamit eredendően belénk helyezett, és ezt szeretné kihozni. De ez igaz gyülekezeti szinten is? Minden bizonnyal. Isten valamit belénk helyezett, és ezt az ő akarata szerint akarja felszínre hozni. Ilyen értelemben is igaz a bibliai szöveg, hogy bízzál az Úrban teljes szívedből, ne a magad eszére támaszkodjál, minden utat gondolj rá, és ő egyengetni fogja az ösvényeidet. Tehát mit jelent ez? Isten lépésről lépésre szeretne vezetni. Egyéni életünkben és a közösségünk életében is. Egy amerikai drámaíró, aki életének csak egy bizonyos szakaszában volt vallásos, azt mondotta, nem helyes megmaradni abban a helyzetben, amiről tudod, hogy nem illesz oda. Isten nem azért helyezett a földre, hogy olyan munkára pazarolt éveidet, amelyben nem azt alkalmazod, amit ő az életedre tervezett, amiben nem, életcél, nem az életcélodat valósítod meg, bármennyit is fizetnek érte. Ez egy nagyon érdekes dolog. És elgondolkoztató, hogy vajon pazarló életet élünk, vagy azt csináljuk, amire Isten elhívott bennünket. Ez személyesen is igaz lehet, hiszen hogyha belegondolunk, hogy Saulus milyen életet élt, egy pazarló életet, mert nem azt tette, amire Isten elhívta. De ez gyülekezeti szinten is igaz. Elpazaroljuk a éveinket, a napjainkat, vagy azt tesszük, amire Isten elhívott. Nagyon sokszor nehéz változtatni. Nagyon sokszor nehéz kilépni abból a környezetből, amelyben korábban éltük az életünket. Nagyon sokszor ennek az oka a kudarctól, illetve a kritikától való félelem. Szokták ezt úgy is megfogalmazni, hogy a régi kaptafák nem biztos, hogy új cipőkhöz jók. És ezt nekünk is föl kell ismernünk, hogy nem biztos, hogy régi kaptafákkal új dolgokat tudunk működtetni. Bizonyos értelemben szükségünk van arra is, hogy át tudjuk lépni a múlt árnyait. Magyarán mondva, ki kell bizonyos helyzetekben lépnünk abból a megszokott környezetből, ameddig éltük az életünket. Valaki ezt a küzdelmet, lelki küzdelmét így fogalmazta meg. Régen volt egy komfortzónám, ahol tudtam, nem vallhatok kudarcot. Körülbátyáztam magam csendes elfoglaltságaimmal, de ezek a falak a komfortzónámat inkább börtönné tették. Vágytam arra, hogy megtegyek olyan dolgokat, amiket soha azelőtt, mégis megmaradtam a komfortzónám falain belül, és fel alá járkáltam ugyanabban a szobában. Azt mondtam, nem számít, hogy nem teszek meg sok mindent. Azt mondtam, nem érdekelnek álmok, célok, ehhez hasonlók. Azt állítottam, hogy nagyon lefoglalnak a magam kis dolgai, de mélyen belül arra vágytam, hogy legyen valami különleges az életemben. Nem hagyhattam, hogy az élet csak úgy elmenjen mellettem, miközben mások nyernek. Vettem hát egy nagy levegőt, kiléptem, és engedtem, hogy a változás megkezdődjön. Megtettem az első lépést, és olyan újult erővel, amilyet soha azelőtt nem éreztem, búcsút intettem a komfortzónámnak, aztán becsuktam és bezártam az ajtót. Személyes életünkben, és gyakran gyülekezeti életünkben is. Erre szükség van. Sokszor ez ismeretlen dolgokat is jelent az életünkben, de sokszor ez a közösség életében is jelenthet ilyen ismeretlen kihívást. Valaki azt mondta, a biztonság iránti vágy útjában áll minden nagy és merész álomnak. A biztonságérzet sok esetben az első lépés a stagnálás felé. A bátorság, amikor az ember mer nagyokat álmodni Istennel, az első, a második és harmadik legfontosabb dolog. Ha semmit nem próbálsz meg, ne is számíts semmire. Isten valóban vezetni akarja az életünket. Az Isten vezetése néha nagyon különleges. Ez a Saulus, aki elnyerte Isten vezetését, kapott egy bizonyos mérföldkőnél egy isteni kinyilatkoztatást. Az isteni kinyilatkoztatás arról szólt, hogy neked Rómába kell menned, és a császár előtt is bizonyságot kell tenned. És azon gondolkoztam, hogyha én lettem volna Pál helyében, vajon hányszor fordultam volna vissza erről az útról. Biztos vagyok benne, hogy többször is, de egyszer egy helyen biztos, hogy feladtam volna. Isten adott egy kinyilatkoztatást Pálnak. Amikor mentek a hajó úton, Isten elmondta Pálnak, hogy nagy baj fogja érni a hajót. de senki nem fog elpusztulni. És ez így is történt, valóban megtörtént a katasztrófa. Mindenki megmenekült. De emlékeztek, hogy amikor Málta szigetére érkeztek, Pálék, mi történt Pállal?
Megmarta a kígyó.
Jött egy kígyó, és megmarta Pált. Na, én ezen a helyen kiszálltam volna a dologba. Miért? Mert úgy félek a kígyóktól, hogy nagyon. És mi történt Pállal? A kígyó marás ellenére nem halt meg. És milyen érdekes. Hányszor visszariadunk olyan dolgoktól, hogy valami történik velünk, ami úgy nem illik az egész képbe, és megtorpanunk, meghátrálunk. Lehet, hogy mindannyiunk életében vannak ilyen kígyómarások, mint Pál életében. Ez lehet egy felfokozott fájdalom, ez lehet egy betegség, ez lehet egy rendkívüli anyagi helyzet, és meghátrálunk. Pál azt mondja, hogy nem vagyunk a meghátrálás emberei, ugye? És ez gyülekezeti szinten is igaz kell, hogy legyen, hogy ha ilyen kígyó marások érnek bennünket, nem szabad meghátrálnunk. Ugyanúgy, ahogy Pál betöltötte a küldetését, ugyanígy be tudjuk tölteni mi is. Higgyétek el, Ellen White nagyon sokat beszél arról, hogy Isten által legyünk mi céltudatosak. Hadd idézek egy közismert könyvből, a Jézus életéből. Krisztus szavai arra tanítanak, hogy úgy kell tekintenünk magunkat, mint akik mennyei atyánkkal elszakíthatatlan kötelékben vagyunk. Bármilyen helyzetben is legyünk, Istentől függünk. Ő tartja kézben mindenki sorsát. Ő jelöli ki teendőnket, felruház képességekkel, ellát eszközökkel a munkához. Amíg akaratunkat Isten alá rendeljük, bízunk erejében, bölcsességében, ő biztos ösvényeken vezet, hogy betölthessük a nagy tervből ránk eső részt. Ám aki a maga erejére vagy bölcsességére alapoz, az elválasztja magát Istentől, ahelyett, hogy Krisztussal összhangban munkálkodna, Isten és ember ellenségének szándékát viszi véghez. Adja a Jóisten, hogy egyéni életünkben és közösségi életünkben is megtapasztaljuk ezt a biztos vezetést, ahogy Isten bennünket mérföldkörről mérföldkörre, lépésről lépésre vezet egy biztonságos ösvényen. Amen. Amen.